Már minden kihűlt. Meg akartam éppen enni helyetted, azt hittem ott ülsz a szigorítottban. Tovább nem is várt. Tudta, hogy Suhov nem osztja meg vele a reggeliét, mind a két tányért alaposan kitöröli. Suhov előhúzta kanalát a nemes csizma szárából. Ragaszkodott ehhez a kanálhoz, végigjárta vele az egész éjszakot, ő maga öntötte ki alumínium húzalból homok formába, és a nyelén ott is állt belekarcolva Ust-izsma 1944. Suhov levette a sapkát kopaszra borotvált fejéről, akármilyen hideg volt, nem bírt sapkában enni, és kevergetni kezdte a kihűlt zupát, gyorsan ellenőrizte, mi került a tányérba. Hát, olyan közepes volt. Nem az üst tetejéről, de nem is a fenekéről merték tele. Persze Fetyukovtól kitelik, hogy egy-két szem burgonyát kihalászott belőle, amíg őrizte a tányért. A zupa akkor szerez igazán örömet, ha forró, de Suhovnak most egészen hideg leves jutott. Mégis szép lassan elmélyülve kanalazgatta, mert nem érdemes sietni még akkor sem, ha a tető ég a feje felett. Az éjjeli álmot leszámítva a táborlakó csak a reggeli alatt 10 percig, na meg az ebéd meg a vacsora alatt 5 percig él igazán önmagának. A zupa napról napra ugyanaz, attól függ, milyen főzelékfélét szereznek be télre. A múlt esztendőben csak sózott répa volt a raktáron, így hát a zupa szeptembertől júniusig csupán répából állt. Ebben az évben pedig megfeketedett káposzta van soron. A fegyent számára a legbőségesebb időszak a június. Ilyenkor már minden főzelékféle kifogyott, ezért kásával helyettesítik. A legrosszabb hónap a július. Ilyenkor csalánt aprítanak az üstbe. Az apróhalnak főleg a szálkái úszkálnak a levesben, a húsa szétfőt, csak a fején meg a farkán maradt valami. Suhov a hal törékeny csontvázán se húst, se pikkelyt nem hagyott, a csontvázat is összerágta, szopogatta, és a végén kiköpte az asztalra. Megevett ő mindent a halból, legyen az kopoltyú vagy farok, még a szemét is, ha a fejében volt, de a tányérban úszkáló nagy halszemeket már nem ette meg. Ki is nevették ezért. Suhov ma gazdagnak érezte magát, mivel a kenyérkiosztáskor nem volt a barakban, nem kapta meg az adagját, és most anélkül evett. Majd később külön megeszi, így laktatóbb is. Aznap magarakása volt a zupa után. Suhov darabokban tördelte le a csomóba fagyott kását. A magara nem csak hidegen, még forrón sem ízletes, és nem is lakatja jól az embert. Egyszerűen fű, csak sárga, mint a köles. Kiókumlálták, hogy kása helyett ezt adják, mondván, hogy ezt a kínaiaktól vették át. Megfőzve egy adag 30 dekát nyom, és hát aztán, ha kása, ha nem kása, mégis kása számba megy. Suhov lenyalta a kanalát, visszadugta a helyére a nemes csizma szárába, felvette a sapkáját, és ment az ambulatóriumba. Az ég még egész sötét volt, és a tábor lámpásai továbbra is elkergették a csillagokat. A két fényszóró széles sugara épp úgy vágta ketté a zónát, mint előbb. Miután ez különleges tábor, kitalálták, hogy felhasználják a harctéri világító rakétákat, amelyekkel az őrség bőven rendelkezett, és alig, hogy besötétedett, a zóna fölé röppentették a fehér, zöld és vörös rakétákat, mint az igazi háborúban. Aztán abba hagyták a rakéták röptetgetését, talán sokba került. Éppen olyan sötét éjszaka volt, mint az ébresztő pillanatában. De a tapasztalt szem apró kis jelekből már könnyen megállapította, nem sokára kongatnak a munkára. A sánta segédje, az étkezde naposa, a sánta. Még egy segédet is tartott maga mellett, és táplálta. Éppen indult. Reggelizni hívta a hatos barak rokkantjait, akiket nem vittek ki a zónából munkára. A szakállas öreg festőművész ott ballagott a kulturális nevelési osztály felé, a festékért meg az ecsetért ment, hogy írhassa a számokat. Újra felbukkant a tatár, széles léptekkel vágott át az úton, sietett a parancsnoki barak irányába. Az udvaron alig akadt ember, bizonyára mindenki behúzódott, és melegszik az utolsó édes percekben. Suhov fürgén a barak mögé bújt a tatár elől, ha másodszor is szeme elé kerül, megint meggyűlik vele a baja. És soha nem szabad elbámészkodni, igyekez mindig csoportban maradni. Ha magányosan mész, egyetlen egy smasszer se lásson. Lehet, éppen valakire vadászik, hogy munkára vigye, talán csak keres valakit, akin kitöltheti a dühét. A barakokban felolvasták a parancsot. A felügyelők előtt 5 lépéssel le kell venni a sapkát, és csak 2 lépéssel mögöttük szabad feltenni. Akad olyan felügyelő, aki úgy jár kell, mint a vak lenne, annak mindegy, a másik meg épp ilyesmiben leli örömét. Hányat dugtak már magánzárkába ezért a sapkáért? Hát, akkor inkább bújjunk meg egy darabig itt, a barak mögött. A tatár tovább ment, és Suhov megindult az ambulatórium felé, amikor hirtelen észbe kapott. Ma reggel, munkába indulás előtt várja a hosszú letfiú a 7. barakból, 2 pohár szűzdohányt akar neki eladni, de Suhov ebben a nagy hajcivőben egészen megfeledkezett róla. A hosszú lett, tegnap este csomagot kapott hazúról, holnapra talán már egy csipetnyi sem marad abból a szűzdohányból, akkor aztán várhat az ember egy egész hónapot, amíg újból csomagot kap. Mert dohánya jó, nem túlságosan erős, no meg illatos is, olyan barnás színű. Suhov bosszankodva topogott egy darabig, ne forduljon-e vissza a 7. barakhoz. Tehát az ambulatórium egészen közel volt, oda settenkedett az egészségügyi épület tornácára, csikorgott lába alatt a hó. Az egészségügyi épület folyosóján vakítóan tiszta volt minden, mint mindig, szinte félt az ember a padlóra lépni. A falakat is fehér olajfestékkel vonták be, hófehér volt a bútorzat is. A rendelők ajtajai mind zárva voltak. Az orvosok aligha nem még mind ágyban, az ügyeletes szobában csak Kolja Vdovuskin, a felcser üldögélt, egy egészen fiatal fiú. Ott ült a tiszta asztalnál frissen mosdott fehér köpenyben, és valamit írtogált. Egy lélek se volt rajta kívül. Suhov levette sapkáját, mint a parancsnokok előtt, és mert a tábori szokás szerint szeme már fürkészve járt ott is, ahol nem kellett volna, nem kerülhette el figyelmét, hogy Nikolaj egyenletes sorokban gyöngybetűkkel irdogál valamit, mindegyik sort nagybetűvel kezdi. Egy szempillantás alatt rájött, hogy ez nem tartozik a felcser munkájához, ez valami privát munka, de hát neki mi köze volt hozzá. Hát, Nikolaj Szemjonics, én, hogy úgy mondjam, hát, szóval beteg vagyok, kezdte Suhov kissé feszengve, mintha idegen holmira kacsingatna. Vdovuskin nyugodt nagy szemét felemelte munkájáról, hófehér sapka, hófehér köpeny volt rajta, nem volt azon szám sem. Miért ilyen későn? Miért nem jöttél este? Nem tudod, hogy reggel is fogadás? A beteglistát már leadtuk a TTO-ba. Suhov ezt mind jól tudta, meg azt is, este sem könnyebb betegállományba kerülni. De is, Kolja, este, amikor tán kellene, nem fáj úgy, miért, mi van, mi fáj? Hát az igazat megvalva semmi, de mindenem hasogat. Suhov nem tartozott azok közé, akik folyton az ambulatóriumban lebzselnek. Vdovuskin ezt jól tudta. De reggel nem volt joga két embernél többet betegállományba venni, és ez már megtörtént. Az asztalt borító zöldesen csillogó üveglap alatt ott voltak két név egy papíron, tintával aláhúzva. Korábban kellett volna észbe kapnod. Mit gondolsz, közvetlen a munkába indulás előtt jössz? Hát, na hát. Brovuskin egy gézzel fedett üvegedényből kihúzta a hőmérőt, letörölte róla a fertőtlenítőt, és oda nyújtotta Suhovnak, tegye a hónalá. Suhov leült a fal mellett húzódó lóca legvégére, de vigyázva nehogy felforduljon a lócával együtt. Nem kész akarva választotta a kényelmetlen helyet, de ezzel ösztönösen azt mutatta, hogy nem otthonos az ambulatóriumban, és hogy nem valami apróságért jött ide. Dovuskin folytatta az írást. Az ambulatórium a zóna legeldugottabb sarkában épült, ide semmiféle hang nem jutott el. Fali óra sem ketyegett, a raboknak nem dukál óra, helyettük a parancsnokság méri az időt, még egerek sem kaparáztak, valamennyit elvadászta az erre a célra beszerzett kórházi kandúr. Suhovnak csoda jól esett, hogy már teljes 5 perce itt üldögél ebben a jól kivilágított, csendes, tiszta szobában tétlenül. Megvámulta a falakat, de semmit sem talált rajtuk. Majd a pufajkáját nézegette. A szám lassan lekopik róla, nehogy emiatt meggyűjjék a baja, itt az ideje, hogy felfrissítse. Szabad kezével végig simított a borostás arcát, jócskán kinőtt a szakálla, a múlt fürdő óta, hát igen, annak van már vagy 10 napja. Tehát ez nem zavarja. 3 napulva megint fürdő lesz, akkor majd megborotválják. A borbély műhelyben nem szívesen megy, ott sorba kell állni. Suhov nem akart senkinek sem tetszeni. És ahogy elnézte Dovuskin hófehér orvosi sapkáját, eszébe jutott a Lováti folyó partján felállított tábori kórház, meg az, hogyan vánszorgott oda sérült állkapcsával, és a fene vitte volna el. A maga jó szántából visszament az első vonalba, pedig vagy 5 napot elheverészhetett volna. Most meg arról ábrándozik, hogy milyen jó volna 2-3 hétre megbetegedni, persze nem halálosan, nem úgy, hogy műtétre kelljen mennie, csak épp bevinnék a kórházba. Ott feküdte mozdulatlanul, vagy jó 3 hét is, még ha üres levessel etetnék is. Az is jó lenne. De Suhovnak hirtelen eszébe jutott, a kórházban sem lehet heverészni. Valamelyik transporttal egy Sztyepán Grigorics nevű új doktor érkezett nemrégiben, aféle sürgölődő nagyhangú ember, aki a betegeknek nem hagy nyugtot. Kitalált, hogy a járóbetegeket kizavarja a kórház körüli munkákra kerítést csinálni, meg utat, virágágyakat, télen pedig havat lapátoltat. Azt hajtogatja, betegség ellen legjobb orvosság a munka. A munkától még a ló is megdöglik. Ez persze sehogy sem megy a fejébe. Ha őt hajszolnák ott a kőműves munkán, alig hanem kisebb hangja lenne. Vdovuskin csak irogatott tovább. Valóban privát munkát végzett, de Suhov ezt fel nem foghatta. Egy hosszú új verset másolt le, amelyet tegnap költött. Megígérte, hogy ma megmutatja Sztyepán Grigoricsnak, annak az orvosnak, aki annyira híve a munkaterápiának. Ilyesmi persze csak a táborban fordul elő. Sztyepán Grigorics azt tanácsolta Vdovuskinnak, jelentse be, hogy felcser, és mindjárt be is állította felcseri munkára. Vdovuskin a buta fegyenceken tanult meg injekciót adni vénába, mert is ezeknek a tisztességes embereknek még véletlenül sem jutott eszükbe, hogy olyan felcser is létezhet, aki egyáltalán nem is felcser. Kolja a bölcsészkaron hallgatott irodalmat, másodéves korában tartóztatták le. Sztyepán Grigorics szerette volna, ha itt a börtönben írja meg mindazt, amit szabadlábon nem engedtek meg neki. A vastag jéggel bevont 2 ablakon keresztül alig-alig hallatszott be a munkára hívó kongatás. Suhov sóhajtott és felállt. Épp úgy rázta hideg, mint azelőtt, de úgy látszik, nem sikerül leakasztania egy napot. Vdovuskin a hőmérő után nyúlt, megnézte. Látod, se ide, se oda. 37-2. Ha 38 lenne, az mindenki számára világos. Nem vehetlek betegállományba, de ha akarsz, maradj a barokban saját szakálladra, s a névsorolvasás után az orvos is betegnek tart. Még felmenthet, de ha egészséges vagy, akkor mehetsz a szigorítottba, mint munkát megtagadó. Menj inkább dolgozni. Soha nem válaszolt, még csak nem is biccentett, felcsapta a sapkáját, és kiment. Vajon a jól lakott hisze az éhesnek? Csikorgott a fagy, csípősen marta Suhovot, és köhögésre ingerelte. Kint 27 fok volt, Suhovban 37. Majd eldől, melyik az erősebb. Suhov loholt a barakba. Az utak mindenütt néptelenek, kihalt az egész tábor területe. Ez az a rövid pillanat, amikor már minden szál elszakadt, de az emberek úgy tesznek, mintha nem történne semmi, és nem vinnék ki őket munkára. Az őrkíséret még bent ül a meleg laktanyában, álmos fejüket a puskákra támasztják. Számukra sem fenékig tejfel ilyen fagyban áldogálni az őrtoronyban. A főkapunál a kapuőrök tömik a kályhát szénnel. A felügyelők a felügyelői szobában az utolsó cigarettát szívják a kutatás előtt. A fegyencek már felvették minden kacabajkájukat, valamennyien vastag zsineggel szorítják össze derekukat, az álluktól egész a szemükig rongyokkal fedik be magukat a fagy ellen, de még ott fekszenek a bricseken, a takarók felett nemes csizmában csukott szemmel, mintha meghaltak volna, de csak addig, amíg a brigadíros nem kiállt. Indulás! A 104-es brigád is ott szundikál, akárcsak az egész 9-es barak. Csak Pavlo, a segédbrigadéros ajka mozog, kezében ceruza valamit számol, na meg a felső pricsen Suhov szomszédja, a baptista Aljoska tisztán megmosakodva olvasgatja jegyzetfüzetét, amelybe az evangélium fele van bemásolva. Suhov, bár lélekszakadva rohant idáig, mégis egész csendben lép oda a segédbrigadéros fülkéjéhez. Pavlo fölemeli a fejét. Nem ültették le Iván Gyenyiszics? Él? Kérdi erős nyugat-ukrajnai kiejtéssel, mint minden földje még a táborban sem szokott le a magázásról. Aztán elvesz az asztalról egy adag kenyeret, és oda nyújtja. A kenyéren kiskanálnyi cukor púposodik fehéren. Bármennyire siet is Suhov, azért udvariasan válaszol. A segédbrigadíros szintén a főnökséghez tartozik. Tőle talán még sokkal több függ, mint a táborparancsnoktól. Akárhogy siet a cukrot a kenyérről, felszippantja, ajkát végignyalogatja, aztán egyik lábával a prics tartóvasára lép, hogy rendbe szedje a fekvőhelyet, közben az adagját ide-oda forgatja, mint egy latolgatja a tenyerén, megvan-e neki járó 55 deka. Suhov már sok ezer ilyen kenyéradagot kapott a börtönökben meg a táborokban, és bár még egyetlen egynek a súlyát sem ellenőrizhette, meg aztán félénk ember lévén képtelen is lett volna zajongva követelni a jogát, nem is merte volna, de akár a többi fogoly ő is régen tudta, hogy az, aki tisztességesen mérné a kenyeret, soká nem maradhatna a helyén. Minden adagból hiányzik valamennyi. A kérdés az, hogy mennyi. Így hát minden áldott nap elnézi az ember a magáét, és saját megnyugvására azt ismételgeti, hát ha ma nem csaptak be nagyon, hát ha ma az utolsó grammig megkaptam, ami járt. 2 deka hiányzik, döntött el magában Suhov, és ketté törte az adagját. Egyik felét a pufajka bélésébe, a külön ecélra maga vart fehér zsebbe dugta, A gyárban zseb nélkül varják a rabok számára a pufajkákat. A másik felét, amelyet a reggelinél elspórolt magától, előbb meg akarta enni, de arra gondolt, hogy bekapkodni az ételt nem sokat ér, szinte hiába való és nem lakat jól. Már-már betette az éjjeli szekrényébe a fél adagját, de ismét meggondolta magát, eszébe jutott, hogy a naposokat két ízben is jól helyben hagyták lopás miatt. A barak nagy és olyan, mint egy átjáróház. Így hát Iván Gyenyiszovics a kenyerét nem engedte ki a markából. Lábát kiúzta a nemes csizmából oly ügyesen, hogy a kapszája és a kanala is benne maradt. Aztán mezitláb felmászott a pricsre, kisé kitágította a matraszán a lyukat, és a fél adagját odadugta a forgácsok közé. Lekapta a sapkáját, kihúzta belőle a befűzött tűt, ezt is jól elrejtette, és a hippisnél a sapkákat is megtapogatják. Egy alkalommal valamelyik felügyelő megszúrta az ujját a tűvel, és dühébe bizony majdnem szétverte Suhov fejét. Egyik öltés a másik után, és az eldugott kenyér eltűnt a matraszban. Ez alatt a cukor is elolvadt a szájában. Suhovban minden a végletekig feszült. Bármely pillanatban jöhet a munkavezető, beordíthat az ajtón. Suhov ujjai szaporán mozogtak, agya előre gondolkodott. Azt latolgatta, mi lesz tovább. A baptista az evangéliumot olvasgatta, de nem némán, hanem mint egy lihegve. Meg lehet készakarva tette Suhov miatt, mert ezek a baptisták szeretnek agitálni. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent. Mégis ügyes fickó ez az Aljósa, olyan ravaszul elrejti a fal hasadékába ezt a könyvecskét, hogy még egyetlen egy hippisnél sem bukkantak rá. Suhov ugyanolyan gyors mozdulattal a pricc táblájára akasztotta a buslátját, a matrac alól előhúzta a kesztyűjét, és még egy pár elnyűjt kapcát, egy vastag zsineget meg egy vászondarabot két oldalán hosszúkás szalaggal. A matracban a forgácsot egy kissé elsimította, nehéz ez a tömött forgács, összegöngyölítette a takaróját, a párnát a helyére hozta, aztán mezitláb leereszkedett, és hozzálátott az öltözködéshez, először az új, a jobbik kapcát csavarta fel, föléje pedig a régit. A brigadéros ebben a percben elkrákogta magát, felállt és kijelentette. Elég az alvásból! 104-es! Indulás! És az egész brigád, akár szundikált, akár nem, nyomban, talpon van, és ásítozva indul a kijárat felé. A brigadéros már 19. esztendejét üli, egy perccel sem hajtja ki az embereket előbb, mint kell. Ha azt mondja indulás, akkor itt az utolsó pillanat. És amíg a brigádtagok nehézkesen topogva, némán libasorban kivonulnak előbb a folyosóra, aztán a tornácra, addig a 20-as brigadérosa Tyurint utánozva szintén kijelenti, indulás! Sohovnak még van ideje, hogy a kettős kapcára felrántsa a nemes csizmát, a pufajkára felvegye a buslátot, és szorosra fogja a zsineggel, akinél bőröbb volt, attól elvették. A különleges táborban nem engedélyezték a bőrövet. Sohovnak így hát mindenre marad ideje. A tornácon utoléri brigádja utolsó tagjait, akik hátukon a számmal épp akkor mennek ki az ajtón. Vastagon felöltözve, magukra szedve mindazt a ruhaneműt, amelyük csak akadt, a brigádtagok rézsút libasorban, anélkül, hogy egymást utolérni igyekeznének, nehézkesen szamagó léptekkel vonulnak a kijárat felé vezető úton, csupán nemes csizmájuk csikorog. Még mindig sötét van, bár az ég alja már zöldesen dereng. Csípős, gonosz szél fújdogál kelet felől. Ez a legkeservesebb pillanat, a reggeli munkába indulás. Sötétben, fagyban, korgó gyomorral egész napra nyelv is megbénul. senkinek sincs kedve beszélgetni. A kijárathoz vezető útnál sürgölődött a munkaügy is. Hé, Gyurin, mennyit várjak? Már megint húzod az időt? A munkaügyistől legfeljebb Suhov félhet, de Gyurin aztán nem. Ebben a fagyban még csak egy leheletre sem méltatja. Csak topog némán. Mögötte meg a brigád vonul a havon. Top, 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 srik, srik. A kiló szalonát pedig bizonyára odaadta, mert hát a 104-es a régi menetoszloppal együtt vonul, kiderül ez abból is, melyik brigád megy előttük. A közszolgáltatási telepre egy szegényebb, no meg ostobább brigádot hajtanak ki. Jaj, szörnyű lesz ma ott. 27 fok, s méghozzá széllel, sehol egy fedél, sehol egy meleg zúg. A brigadérosnak sok szalonnak kell, a TTO-ba is kell vinnie, na meg hát a saját gyomrát is meg kell tömnie. Ő maga sehonnan sem kap csomagot, még sincs soha szalonna híján. Ha a brigádból valaki csomagot kap, már viszi is neki az ajándékot. Másképp bezzeg nem élít meg az ember. A főmunkaügy is feljegyzi a deszkára. Gyurin, ma egy beteged van, munkára 23-an mentek, ugye? 23, bólint a brigadéros. Ki hiányzik? Pantyelejev? Beteg volna. És a brigádtagok közt egyszerre megindul a suttogás. Ez a piszok Pantyelejev ismét a zónában maradt. Kutya baja. A politikai nyomozótiszt marasztalta ott, megint beköp valakit. Nappal minden feltűnés nélkül kihívják, akár 3 óra hosszát is ott tartják. Senki sem látta, senki sem hallotta. És mint gyengélkedőt könyvelik el. Az egész út a buslátoktól feketélik. A brigádok lassan nyomulnak előre a hippishez. Suhovnak eszébe jut, hogy a pufajkáján fel kell frissíteni a számot, és átforakodik az út másik oldalára. Ott már 2-3 állnak sorba a festőművész előtt. Suhov is odaáll. A rabnak ez a szám csak bajt okoz. A felügyelő már messziről észreveszi, az őrség is felírja. Ha pedig nem frissíti fel idejében, azért szigorítottba rakják. Miért nem gondoskodsz a számról? A táborban 3 festőművész van. Főleg a parancsnokoknak dolgoznak, portrékat meg tájképeket festenek ingyen, na meg egymást váltva a munkába indulás előtt ott állnak, és írják a számokat. Ma a deres szakálú kisöreg a soros. Ahogyan az ecsettel a sapkára festi a számot, éppen olyan akár egy pópa, amikor szentelt olajjal megkeni a hívő homlokát.